Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ajtók kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt, hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szentév második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló Miatyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szentév első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szentév célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg. Ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Karácsony van, szívünk tele van örömmel és hálával Isten iránt, aki elküldte nekünk egyszülött fiát, hogy megszabadítson bennünket, hogy meghívjon országába, hogy gyermekeivé tegyen minket. Köszöntötte a híveket Ternyák Csaba egriesek karácsony napján, december 25-én az Egri Bazilikában. Ünnepi homíliájában a főpásztor az éjféli szentmisére utalt. Lélekben oda térdelünk Mária, József és az állataikat legeltető pásztorok közé, hogy velük együtt mi is imádjuk Isten egyszülött fiát. Az éjféli szentmise elsősorban érzelmileg hangolt bennünket a megváltó születésének ünneplésére. A karácsonyi ünnepi szentmise olvasmányai inkább az értelmünk felől próbálják megközelíteni azt a nagy titkot, hogy Isten szeretetből emberré lett, hogy bennünket elvezessen az üdvösségre. Közelíthetünk a karácsony titkához, akár érzelemmel és értelemmel is egyszerre, mégis előfordulhat, hogy éppen a lényeg rejtve marad előttünk. A misztériumot ugyanis csak a hitben tudjuk megragadni teljesen, de hogy a hit szárnyalni tudjon, szüksége van az értelemre és az érzelemre egyaránt, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek homíliájában. Még több pénz jut a munkavállalóknak 2025-ben. Január 1-től a minimálbér 9%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal növekszik, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Palóc André kiemelte, a minimálbér összege 2025-ben 290 ezer forint lesz, a garantált bérminimumé pedig 348 ezer forint. A bérmegállapodás biztosítja, hogy nem csak jövőre, hanem 2026-ban és 2027-ben is növekszik majd a munkavállalók bére. 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-os lesz a béremelés üteme, ismertette a szóvivő. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölte a távirat irodával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. A legnagyobb exportpiac Észtország, Kanada, Lettország, Románia és Svédország, míg Magyarországra főként főképp magas hozzáadott értékű olasz és német import érkezik, írták. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a vevői igények alapján úgy látja, hogy egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket. Ennek megfelelően nő a rozépesgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pesgőket is. A gyártók követik az új igényeket, így a vásárlók ezekből is egyre szélesebb kínálatot találnak az üzletekben, tették hozzá. Végül az időjárásról. Pénteken a köd fokozatosan ritkul, majd feloszlik. Továbbra is napos idő várható. Esetleg északkeleten, keleten fordulhatnak elő felhősebb körzetek, időszakok. Csapadék nem valószínű. Az északi a szél északkeleten élénk lesz. A Zemplénben egy-egy erős széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
Thank you.
áldott ünnepeket.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Ady Endre, Déri Tibor, Gyallai Domonkos, József Attila és Rónai György műveiből. Közreműködik Blaskó Balázs, Horváth Ferenc, Nagy András és Pap Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Rónai György, Betlehem. Minden megíratott. A próféták megmondtak mindent jó előre, de a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. A te szíved még mindig várt valamit, egy rést az örök rendelésen, amelyen a szeretet kihosonhat. József már fáradt volt, ledőlt volna egy kapuboltba, de te csak mentél házról házra, kapuról kapura, és zörgettél és könyörögtél, nem magadért, hanem a gyermekért, hogy ne fázzék, ne szúrja szalma a gyöngetestét, ahogy a próféták megírták. Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel, hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne férne még, ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely. Lobbant a lámpaláng, amint az érdes kéz kutatva fölemelte.
Hé, kidörömböl itt, takarodjatok, koldusok, nem csárda ez.
A tárt kapun kidőlt a jó meleg, s a zsíros sültek jó szaga, s egy kard villant. Sokféle martalóc bitangol szerte szét ilyenkor, s a bölcs polgár vigyáz a házra. Betlehem bezárkózott. Szíve kővé keményedett a félelemtől, mert azokban a napokban összeiratta a népet a császár. Elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban, dühösen szimatoltak, szűköltek, mint a lelkiismeret. Józsefnek fájt a lába, botjára támaszkodva baktatott az érthetetlen éjszakában. Az istáló felé, amely fölött már ott égett a csillag. A küszöbön megállt, hátra hőkölt a vastag trágyabűztől, s tanácstalanul visszanézett. Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket, a szeretet hiába könyörög, nem talál rajta rést. Fájdalmak emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy. Fájás nélkül szülő, amint a nyirkos szalmára lerogytál, s öled végtelen távolából meghallottad a koldus újszülött didergő zokogását.
Mária álma. A reggel könnyei fénylettek a pálmaleveleken. A nap még aludt. Az égbolton már hunyókáltak a csillagok. Nagy csend feküdt Betlehem fehér házai felett. A népszámlálása idesereg lett idegenek, részint elszélettek, részint a vendéglátóházaknál pihentek. Zenés játékok és táncos vigalmak után álmosan nyújtóztak alacsony fekhelyükön. Sokan szegényes vaszkokba kuporodtak, a legszegényebbek pedig szabad ég alatt, a pálmaliget árnyékos utain heveréztek. Betlehem utolsó házai közt a sivatag lábánál rozzant nagy épület állt. Sárból tapasztott vastag falán tenyérnyi ablakszem bámult ki a Galilea felé vezető útra. A durván összetákolt fajtón egy mécses sárga fénye szűrődött át. Száraz füvek illata lengett az épület előtt, melyből időnként kihallatszott az összvér lábainak ütemes dobogása. Az épület alacsony, tágas istáló volt, s földes padlóját füvek és hervadt olajfa ágak borították. Az ajtó mögé összvér volt kötve. Nagy fejét lehajtva bóbiskolt, s hosszú füleinek árnyéka végig nyúlt a világos falon. Az istáló mélyében, a puha szénával tömött jászul előtt, ült egy asszony. A mécses lángja bevilágította szelíd arcát. Fejéről fehér gyolcskendő hult le sötét színű gyapjú köntösére. Az asszony a jászol fölé hajolt. A puha fészekben pólyákba burkolt kis tett feküdt. Az asszony összekulcsolta keblén karját, és áhítatos szeretettel nézett a kis tett arcába. Az érett kalász színéhez hasonlatos fürtök a gyermek fején aranyosan fénylettek. A kedves arc sima és halványpiros volt, mint a gránátalma, és a sugárzó homlok tiszta, mint a galambszárnya. Sokáig nézte repeső örömmel és félénk alázattal az alvó kistedet, míg nem szeme elé lassan könyvfátyol húzódott. Eszébe jutott csodálatos álma, melyet a hajnal hozott szemére könnyű szárnyán. Álmában egy vöröshajú vadnézésű idegen jelent meg előtte, aki gonosz nevetéssel így szólt hozzá.
Nehezedjék meg a te malasztal teljes szíved, mert a karióti asszony is megszülte már a fiút, aki el fogja veszíteni a te fiadat.
Az asszony felrettent álmából, és a kisdet fölé tárta karját, mint ahogy az anyabadár kiterjeszti védelmező szárnyát fiókája fölé. Ám a kisdet csendesen pihent, és az asszony megkönnyebbült sóhajtással hajtotta le fejét. Most elgondolkozva pillantott az ajtó felé. Az ember, aki vele volt, kiment a forráshoz, hogy tömlőkbe friss vizet merítsen. Az ajtó előtt léptek közeledtek, de ez nem volt az ember bőrsarújnak nyikorgása. Fapapucsok kopogtak a kavicsos úton, és a hasadékon át látszott, hogy tarka asszonyi köntös libeg a szélben. Valamit hurcolt ölében az idegen asszony, meggörnyedve járt és nehezen lépett. Gyengén megrázta a fakilincset, aztán benyitott. Megállt a küszöbön, és reszkető aggodalommal nézett a másik asszonyra. Száraz, elcsigázott arcán összefolytak a verejték csöppek és a könnyek, és elfonyott ajkán zihálva tört elő a lélegzet. Sűrű fekete hajjal befedett homloka alatt szemei zavarosan fénylettek, mint a sós víz. A jászol mellett ülő asszony csodálkozva és szánakozva nézett rá, s megszólította. Hangja édesen zengett, mint a hárfa, melyet ifjú hajadon lágy újabb enged. Ki vagy te, idegen asszony, és mit akarsz? A fekete hajú nő rekedt és szomorú hangon felelt. Én a Vörös Simon felesége vagyok, és a Dávid nemzetségéből való Máriát keresem, aki Józseffel a názáreti áccsal jött ide. Nem te vagy az, akit keresek? Mária egy pillantást vetett a jászolban szunnyadó kisdedre, és halkan válaszolt. Én vagyok. Mit akarsz tőlem? Az idegen asszony összekulcsolta sovány kezét, és sírásba fúló hangon öntötte ki panaszát. Te fehér virág! Szíved ablakának két szemeden át jóságosan néz rám az érgalom. Ó, hát szállj meg engem! Messze földről hajtott hozzád a bánatszeles, most itt állok előtted megtépve, rongyosan, mint az útszéli bogáncs. A nehéz természetű vagy Simon az én uram, aki mellett sötét felhő ült a szívemen. De a felhőt beragyogja a napfény, s rajtam az elfonnyott tövön fiatal hajtás fakadt. Ó, jaj, de gyönge volt és csenevész, csúnya és beteg. Kicsiny tagjai trút fekélyek borították, gyenge szája tajtékzott a görcsökben, és szemecskéje bedagadt. Elmentem vele tudós papokhoz és csodatévő bölcsekhez, de senki sem tudott rajta segíteni. Akkor egy szentéletű koldussal találkoztam, aki Júdea pusztáiról jött és a pásztorokról beszélt, akiknek égi jelenés hírulatta a világ megváltójának születését. A pásztorok már útban vannak Betlehem felé, és jönnek. Miként a méhraj a színmézet rejtő virágokhoz, és miként a hódolók sietnek az ő királyukhoz. Ám én megelőztem őket, mert futva jöttem a perzselős hivatagon át. És most könyörgöm hozzád, irgalom szívű asszony, aki anyja vagy a bűnösök megváltójának. Engedd, hogy a kisded megérintse az én fiam homlokát, és ezáltal megváltsa őt. Mária a jászol fölé hajolt, hogy megnézze a kisded alszik-e. Az idegen asszony ez alatt leoldotta válláról a terhét, és kibontotta a lepedőből a tarkapójákba göngyölt gyermeket. Félénken és alázatosan lépett a jászol elé, s előre nyújtotta a vöröshajú gyermeket, ki felfordított szemmel és mereven feküdt, mintha csak elszállt volna belőle az élet. Mária borzadva takarta el arcát. A jászolban fekvő kisdet pedig kinyitotta sugaras nagy szemét, és kinyújtott kis kezével megérintette a beteg gyermek homlokát. Az érintésre a vöröshajú gyermek arcán elhalványodtak a sebhelyek. Kinyitotta szemét, és táplálék után mozgatta fakó ajkát. Az idegen asszony Mária elé borult, és köntöse szegélyét homlokához érintette. Aztán megrettenve és hódolattal hult térdre a jászul előtt, ahonnan a kisdet szelét és szomorú tekintettel nézett rá. Ekkor odakünn a kavicsos úton bőrsaruk csigorogtak, s a tömlőkben megcsobbant a forrásvíz. Az idegen asszony sietve nyalábolta fel gyermekét, és homlokát meghajtva mondta. Áldassék a te fiad neve örökké. Mária szeliden szólt utána. Mondd a fiad nevét, asszony, hogy imádkozzam érte. Az idegen asszony összekötözte derekán a nagykendőt, és halkan felelt. Júdásnak hívják. Már a küszöbre lépett, mikor Mária még egyszer utána szólt. És honnan jöttél Betlehembe? Kariótból, válaszolt az asszony, és kilépett az ajtón. Mária szíve elszorult, és a kisdedre szegezte riadt pillantását. Kint ez alatt elhallgatott a fapapucsok kattogása. Messziről azonban zúgás hallatszott, mint mikor a virágos kert alján felkerekedik a köpűből a méhraj. A názáreti ács belépett a vizes tömlőkkel az ajtón. A ház előtt az útról édesen csendült fel a pásztorok éneke, a jeruzsálemi úton pedig a három mágus közelített. A mágusok bíborköntösét és az aranyláncokkal ékesített tevéket egészen elborította Eufrát völgyeinek sárga pora. A tevék oldalán bőriszákokban finom zengéssel csengtek össze az aranyrudak, s a gyöngyös tarisznyákból tömjén és mirha balzsamos illata áradt szét. A három mágus a magasba emelte szemét. A rozzant istálló fölött ezüstös fényben tündökölt Jákob csillaga.
József Attila, betlehemi királyok. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Mennyhárt király a nevem, segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vénpapok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország. Gáspár volnék, a féle földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki Szerecsen király. Irul, pirul, Mária. Mária boldogságos kismama. hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!
Déri Tibor, betlehemi állatok. József megfogta fuvoláját, a szájához emelte, és játszani kezdett rajta. Úgy vélte, legfőbb ideje, hogy Mária elpihenjen. Hisz nem kis dolog az, ha az ember, s méghozzá ének idején, gyermeket hoz a világra. Olyat fog játszani, gondolta, ami álomba ringatja sorjába elép az anyát, majd a kisdedet, utolsónak pedig az istáló állatait, amelyeknek ugyancsak nyugtalan éjszakájuk lehetett. Ritkán esik meg, hogy az állat szülni lássa az embert. Vajon megértették-e tűnődött, hogy mi történt úrnőjükkel, akit még soha nem hallottak sírni? Gyöngéden szólt a fuvala, s oly tápláló pihentetőn, hogy József maga is elálmosodott. Odakünn a karácsonyi nagy hideg megroppantotta az istáló falait, és megszikráztatta az égen a csillagokat. A szomszédban az egyik zsupfedeles, hasas falu nagy parasztház udvarán egy nedves orrú kiskutya hangosan panaszkodott a hidegre. Elsőnek őt altatta el a mézillatú fuvola szó. De Mária sem volt rest. Alig, hogy a kutya elhallgatott, és egyenletes, békülékeny szuszogásából kitudódott, hogy már nem fázik, maga is a falnak fordult és elszunnyadt. Édes arca kipirult álmában, piros ajka csillogni kezdett, kis kezén, melyet az arca alá fektetett, egy verejtékcsepp fény lett, mint egy gyöngyszem, buzgalmából és elégedettségéből. Egy kicsit szuszogott is, hogy kiengesztelje fáradtságát, s a lábújai durcásan kiegyenesítette a takaró alatt, hogy hadd feledkezzenek már el a vajudás fájdalmairól. Úgy aludt, mint aki elvégezte dolgát. S alig, hogy József ezt észrevette, neki is lecsukódott a szeme. A fuvola kihullott kezéből, s a szalmán végigdőlve hortyogni kezdett, ahogy egy apához illik. A gyermek azonban még ébren volt és mosolygott. Miért is igyekezett volna oly sürgősen elaludni, amikor épp csak, hogy megpillantotta a világot, s a szemecskéjével, fülével, orrával is tudomásul kellett vennie mindazt, amit boldogságával már tudott. De nem szólt egy szót sem. Nehogy felébressze a jászol előtt fekvő Józsefet, s két kezét szeliden ökölbe szorítva, mozdulatlanul nézte feje fölött a szürke mestergerendát, amelyet már simává koptatott az állatok lélegzete. S minthogy hideg volt, szája fölött a saját kis lélegzete is láthatóvá vált, hogy ezt is megismerje ezen az első napon. Mert lám, alig, hogy az anya és az apa elaludt, az istáló érezhetően hűlni kezdett. Az ökör aggodalmasan megrázta fejét. Hideg van, mondta. Meg fog fázni. A szamár felemelte fejét, melyet a tanúság fáradalmaitól a deszkapallóig lógatott, és bársonyos orcimpáin át harsogva beszívta a levegőt. Csendesebben, morogta az ökör elégedetlenül, mert még feltalálod ébreszteni. Hisz még nem is alszik, dünnyögte a szamár. Ezt az ökör is tudta, hisz egy pillanatra sem vette le szemét a jászorról, amelyben a kisdet kerekre nyílt ragyogó szemekkel mozdulatlanul feküdt, s csak apró, bimbószerű ökleit rezzentette meg olykor, ha egy-egy légy szállt el fölötte. Hogy ne tudta volna, amikor ennél még jóval többet is tudott. Tudom, hogy nem alszik, válaszolta, de azért te csak maradj csendben, mert mégiscsak felébresztheted. Mit tegyünk, hogy meg ne hűljön? Keltsük fel az anyát. Nem, felelte határozottan az ökör, aki Máriát nem kevésbé szerette, mint a kisdedet. Pihennie kell, mert egész este sírt szegény. Hát akkor, kérdezte a szamár, aki még mindig nagyon fáradt volt, s így semmi sem jutott az eszébe. mind hidegebb lett. Az istálló apró ablakán bevilágított a csillagsütötte udvar, és fényével ezüst színűvé festette az ökör és a szamár farát. Mária egyre könnyebb lett álmában, József egyre vaskosabb. Az újszülött alatt a frissen szedett szalma hirtelen illatozni kezdett, mintha széna volna. Az ökör restelkedett. Nem szeretett leleményesebb lenni senkinél a világon, de most mégsem hallgathatta el, hogy volna egy épp kézláb tanácsa, amelyet más nála okosabb is megfogadhat. Elfordított a fejét szégyenében. Álljunk szorosan melléje, mondta, s melegítsük meg méltatlan testünkkel.
Ha nem bírja a szagodat, akkor majd egy kisé elhúzódhatsz.
Jó lesz, helyeselt a szamár.
Te jobb oldalt állsz majd, s elfogod a jobb oldali hideget. Én meg bal oldalt elrúgom, s elmarom a bal oldali hideget.
Így hát felálltak ketten, két oldalt a jászol mellé, s az ökör nagy igyekezetében még be is görbítette testét, hogy lábtól is süssön egy kis védősövény a hideg ellen. A szamárnak azonban rövid időre el kellett hagyni a helyét. Fejével kitaszította az istálló ajtaját, kiballagott az udvarra, s illemtudóan ott végezte el szükségét. Mire visszajött, álmélkodva látta, hogy az ökör nagyokat fújtatva lehelletével melegíti a kistedet. Oly magától értetődően, mintha csak valami kis borjuk tápolgatna. Milyen merész egy állat, gondolta, s bensejében egy kis irítség kelt az első alacsony érzés Betlehemben a gyermek születése óta. Nem csoda, hogy az ablakra abban a pillanatban egy kevés pára futott fel, s az istálló egy árnyalattal elsötétedett. Mi minden nem jut az eszébe? Tűnődött az istálló ajtajában állva. Pedig máskor, ha az úton keresztbe teszek elé egy szalmaszálat, hát nem tud tovább menni tőle. Most pedig milyen nagy gondolatai támadnak. Az ökör szerencsére nem látta meg, mert háttal állva az ajtónak rendületlen buzgalommal melengette az újszülöttet. Ez fénylő nagy szemével csendesen nézte, s oly elégedett volt, hogy még a két öklöcskéje is szétnyílt. Először, amióta a világon volt. Mire a szamár a jászol mellé ért, az ökör már a kisded lábujjait lehelgette, négyszer fújt rá mindegyik lábára. A szamár megsebzett szíve megbékélt. Nolám, gondolta, mégiscsak ostobább nálam. Még ötig sem tud elszámolni. Miért fújsz te csak négyszer mindegyik lábára? Kérdezte súgva, hogy a gyermek meg ne hallja. Mert nem akarta megszégyeníteni előtte az ökröt. Annyiszor fújok, ahány lábúja van, felelte ez. A szamár szívében nagy szánalom költözött. Még egyszer fúj, mondta. Még egy van ott. Az ötödik ujjacska azonban olyan piciny volt, hogy az ökör csak most vette észre, hogy jobban oda nézett. Gyorsan ráfújt még kettőt-kettőt, hogy pótolja az elmulasztottat, s a szamár pedig úgy helyezkedett el a jászol mellett, hogy farkával elhesegethesse a legyeket, amelyek kettőjükről olykor az újszülöttre szálltak. Nagy csend volt az istálóban, csak az ökör boldog lihegése, s a szamár farkának suhogása hallatszott. József és Mária oly szorgosan aludt, hogy szinte belesimultak az éjszakába. Az ökör a maga lassú módján elgondolkozott a szamár felől. Vajon illő-e? Így elmélkedett, hogy hátat fordítanak a kistednek. De hamar megnyugodott, csak tudja, hogy mit csinál, gondolta. Mindkét állat oly erősen gondolkodott, hogy az istálóban csak hamar újra melegebb lett. A szamár már úgy neki bátorkodott, hogy egyengetni kezdte a szalmát a kisded rózsaszínű teste alatt. A fogaival elhúzigált néhány összegubancolódott szálat a gyermek farocskája alól. Egyszer az orrával majdnem hozzáért a lábához. Amikor restelkedve elkapta fejét, a kisded megszólalt. Nem szólalt meg igazán, mert még nem tudott csak mosolyogni és sírni. De azért az állatok minden szavát megértették. S rögtön fel is hagytak munkájukkal, a legyezgetéssel és a melengetéssel.
úgy meg voltak döbbenve, hogy a szamár feltartott farka hirtelen megmerevedett, mint az alázat zászlaja, az ökör nyitva felejtett szája előtt pedig apró gomoly formájában megállt a lehellet. A kisdet szava azonban oly gyöngéd, vidám és türelmes volt, hogy csak hamar magukhoz tértek ijegységükből. Miért fújsz te rám? Kérdezte az ökörtől. Sokáig hiába várt a feleletre, bár az ökör már nem félt, de egyelőre még nem bírta becsukni nyitva felejtett száját. Te meg miért legyezel engem a farkaddal? Kérdezte a kisded egy idő múlva a szamártól. Ez ugyan hamarabb feltalálta magát, mégsem tudott válaszolni. A szíve úgy reszketett az örömtől és a büszkeségtől. Elfordította ormótlan nagy fejét, nehogy meghatott nyála a jászolba csöpögjön. Nos? Kérdezte a kisded egy óra múlva. Az ökör egyik előső patáját óvatosan végighúzta a jászol előtt frissen felhányt szalmán, és szarvával egy csöppet, alig észrevehetően megbökötte a levegőt. Te felelj először, súgta a szamárnak. Miért? Kérdezte ez. Mert te vagy az okosabb, mondta az ökör. De te erősebb vagy, vélte a szamár. Ezen egy ideig eltűnődtek, s mint ahogy az ilyenkor szokás, ártatlan nyálukkal benedvezték maguk előtt az istáló padlóját. Egy kis harag gyűlt fel szívükben önmaguk ellen, hogy minek is tettek olyat, amiért a gyermek kérdőre vonhatja őket, s ha már megtették, miért nem tudnak megfelelni neki? Tán rosszul tettük, amit tettünk, gondolta az ökör. Hát, ha nem kellett volna megmelengetni. Milyen tiszteletlenség, hogy nem felelünk, gondolta a szamár. Miért nem válaszolsz már? Súgta az ökörnek. Hát te, súgta ez vissza szégyenkezve. Téged kérdezett meg először, mondta a szamár szeliden, határozottan. Tehát előbb neked kell felelned. De nekem 4 gyomrom van, védekezett az ökör, és így tovább tart, amíg megemésztem a kisded kérdését. A szamár most már felbőszült. Látnivaló volt, hogy ellenfele letér az igazság s a méltányosság útjáról. 2 hosszú szőrös füle megmerevedett felháborodásában. Ó, te szamár, mondta haragosan az ökörnek. Ez meglepetésében oly gyorsan emelte fel fejét, hogy szarvával majdnem beleakadt a jászolba. Hogyan? Kérdezte megrökönyödve. Én szamár? Hisz te vagy a szamár. De nem folytatták a vitát. Minthogy mindketten félszemükkel a kisdedre sandítottak, észrevették, hogy ez úgy mosolyog, oly szeliden és mégis csillogón, mintha kinevetné őket. Lám, nem haragszik rám, gondolták mindketten újongva, s lehet, hogy a barátomra sem neheztel. Az ökörnek egyszerre megeredt a nyelve. Azért lehelek rád, mondta, hogy olyan jó, erős légy, mint amilyen én vagyok. S hogy olyan jó szagod legyen, tette hozzá elbizakodva, amilyen nekem van. Én pedig, mondta a szamár, a szavába vágva, mivel attól tartott, hogy az ökör nem engedi szóhoz jutni. Én pedig azért legyezlek a farkammal, hogy elkergessem az arcodról a legyeket, amelyek barátom orráról szállnak rád. Azért fújok rád, folytatta az ökör, hogy megmelengesselek. Bocsáss meg, hogy a lábadra csak 4-szer leheltem, de olyan piciny az egyik ujjad, hogy nem vettem észre. Én pedig, mondta a szamár, azért hesegetem el a legyeket, amelyek barátom orráról szállnak rád, mert ártalmasak az egészségre, s kárőrvendő rossz szavakat súgnak az ember fülébe. Bár lehet, tette hozzá tisztelet teljesen, hogy a te füled előtt megtartóztatják magukat. Vajon meg fog-e nőni még a füled? Kérdezte kíváncsian. A kisdet úgy hallgatott, mint aki felelni készül, az állatok tehát gyorsan elnémultak. Az egyik hallgatás fűszínű volt és csupa kérdés, a másik aranyszínű és merő bizalom. Odakünn az istálló ajtaja előtt egy kis szürke egérült hátsó lábán, a csillagok fényében, orrát az ajtó felé fordítva. Ő képviselte a mezei csendet. A csűr fölött, az udvar túlsó felén, a látóhatár alacsony övezetében egy kék csillag szállt fel az égre, s célirányosan lassú mozgással egyenesen Betlehem felé vette útját. Miért melengedsz te engem? Kérdezte a kisded az ökörtől. Miért adod nekem a te erődet? Ha nem lett volna oly nagymérvű tiszteletlenség, az ökör vállat vont volna. Lehet erre a kérdésre egyáltalán felelni? Ha volna rá felelet, az ugyanakkora, ugyanolyan súlyos, s a fejétől a farkáig ugyanolyan alakú volna, mint maga az ökör. De honnét szedjen a csöpp kis agyából ekkora feleletet? Nos, kérdezte a kisded, miért? Az ökör meg sem mert moccanni. Miért hesegeted el arcomról a legyeket? Kérdezte a kisded a szamártól, s néhány pillanatra behunyta a szemét, hogy az állatok kedvükre vonogathassák a vállukat. De most már a szamár is úgy állt, mint a cövek. Még a bőrét sem merte megrándítani, hisz az ő felelete is akkora volt, hogy nem fért el a fejében. Nos? Kérdezte türelmesen a kisted. Az istáló túlsó sötét sarkából ekkor egy kevés panaszos bégetés hallatszott. Oly fodros, átlátszó és ezüst színű volt, mint egy csöpp bárányfelhő, amely elszáll a hold alatt. A gyermek elmosolyodott. A kis fekete bárány, amelyet eddig eltakart a sötétség, s most hangja által láthatóvá vált, megnyugtatta szívét, hiszen alig volt valamivel nagyobb nála. Ha fel tudna kelni a jászolból, bizonyosan oda tipegett volna hozzá. Hozzuk ide? Kérdezte szolgálatkészen az ökör és a szamár, akik mindketten titokban abba reménykedtek, hogy a kisded elfeledkezik kérdéseiről. Az ökör boldogságában egy kicsit megnyalta széles nyelvével a gyermek lábujjait, tehát nem veszi észre, gondolta bizakodón. A kis fekete bárány azonban, amely csak hangja által vált láthatóvá, már ismét eltűnt. Oly gyönge volt, hogy csak akkor tudott volna segíteni a kisdeden, ha előbb magán segít. A szamár lopva hátra nézett, de mire tekintete a sarokba ért, a bárány már sehol sem volt. Csak egy kevés, kesernyés gyapjú szag úszkált a levegőben, mint egy kis gyapjas bárányfelhő. És mivel a szamár tudta, hogy most már végképp nem halogathatja tovább a feleletet, tehát térdre ereszkedett a jászol elé. A jászol túlsó oldalán az ökör is letérdelt. Nem esett nehezére. Noha a jobb térde kissé fel volt sebezve, de úgy helyezte el a súlyát, hogy ez inkább a szíve felüli oldalra billent. A fejét a szalmás padlóra fektette, csak nagy szégyenkező szarva ért fel a jászol aljáig. A kisdet pedig megértette, hogy ez az állatok felelete. Szíve elszorult. Először, amióta a világra jött. De nem szólt egy szót sem. És a térdeplő állatok szerencsére nem láthattak fel az arcára, amelyen a halál egy percre végighúzta sötét árnyékát. Hiába is szólt volna, mert körös körül már minden elindult a szolgálatára, s a két jámbor állat mögött már az egész világ térdre ereszkedett. A kisdet tudta, hogy akit szeretnek és szolgálnak, annak meg kell halnia. S minthogy még csak néhány órája jött a világra, megsajnálta magát és réva fakadt. De ezt senki nem vehette észre, mert már egy perc múlva újra mosolyogni kezdett, s két öklöcskéjével elmorzsolt a szeme sarkában lágyan fénylő könnyeket. Mindössze Mária sóhajtott fel álmában, és kezével egyszer lassan végig simított kipirult anyai arcocskáján. Odakünn pedig a kemény világ szolgálattételre készülődött. A szomszédságban nagy hajnali torokreszeléssel s krákogással felkeltek a pásztorok, hogy illő időben elsőnek üdvözölhessék az újszülöttet. Legtöbbjük kezet is mosott ez alkalommal, majd megkötözték kutyáikat, s a markukba köbdösve, ahogy nagy vállalkozások előtt szokás, előkotorták a sarokból legszebb pásztorbottyukat. A három királyok már javában nyelték a port az országúton. Torony iránt haladtak, nyílegyenesen, amerre az égen futó, kéken hunyorgó csillag mutatta az utat. Az ökör meg a szamár még sokáig térdepelt a kisded előtt. Lám, mégiscsak megfeleltünk neki, gondolták elégedetten. S fejüket a padlóra fektetve, pislogva, csendesen nézegették egymást a jászol alatt.
Ady Endre, kis karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretére mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok s a három királyok. Én is mennék, mennék, énekelni mennék, nagyok közt kis Jézusért minden szépet tennék. Új csizmám a sárban, százszor bepiszkolnám, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám. Így dúdolgattam én gyermekhittel bátran, 1883 csúf karácsonyában.
Gyalai domokos, Jézus Maroskenden. A maroskendi eklézsia a múlt század derekán a legjobb legációk közé tartozott. Sok úri patrónus élt a faluban, buzgó hívek, akik ezüst tallérokkal fizették meg a fiatal igehirdető fáradtságát. De olyan borgazdák sem sajnálták a Szentegyház ünnepi követétől az ezüst huszasokat és piculákat, ha illendően meg tudta csillogtatni előttük a mennyország üdvösséges javait. Az egyik karácsonyra a tisztelendő rektor professzor jótetszéséből bizonyos Barabás Pál nevű teológus nyerte el a maroskendi legációt. Külföldi akadémiára menendő, jeles ifjú volt, a jámborság és a jó igyekezet példája professzorok kedveltje. A maga emberségéből felnőtt szegény diák. Hát nem is hozott szégyent iskolájára. Olyan gyönyörűen meghirdette a karácsonyi nagy örömöt, olyan lelkes zengő szavakkal, hogy a templom hidegében is forróság öntötte el a hívek szívetáját.
Ez aztán tudja éltetni az embert Isten igéjével, mondogatták a maroskendiek a templomból hazamendegélve.
Az ünnep délelőttjein az úri patrónusoknál tisztelgett a legátus, vecsernye után pedig a gazda emberek házait járta végig az egyház fitársaságában. Mert így szokás ez évszázadok óta. A híveket otthonukban is meg kell látogatni, és az ünnepet szép tisztességadással felköszönteni. Hiszen kellemes út volt a Barabás Pálé. Az ezüst tallérok és ezüst huszasok egyre sokasodtak az ünnepi dóka öblös zsebében, mint a nagyhalak és a kishalak a szerencsés halász iszákjában. A legátus megelégedéssel szűrögette ujjai között a szapora kincseket. Futni fogja belőle öltözetre, lábbelire, könyvekre. Minden garasnak megvan a helye. Harmadnapjára csak egy utca maradt megjáratlanul, hamarosan végeztek vele. Az utolsó háznál a Maros partján állottak meg. A folyó téli zajlással zörögve tekerőzött medrében, mint valami pikkelyes hátú nagy kígyó. Az egyházfi átmutatott a túlsó partra.
Azok a házak túl a vizen, szintén Maroskenthez tartoznak,
De nem érdemes oda átfáradni, mert nyomorult nép lakik ott. Azoktól ugyan egy garascsa lehetne kivasalni. A legátust megkapta a dolog. Pedig egyház fiúram, én azokat is meg szeretném látogatni, szólt a túlsó partra bámulva. Nem érdemes, higgye meg. Nagy nyomorúság van oda át. Összefutott, szegény, gyalogszeres nép. Nincs ott mit keresni. Aztán meg a maros is zajlik, nem lehet átcsónakázni. Van híd a közelben? Jó mérföldnyire innét a szomszéd faluban. Ilyenkor télvíz idején megszűnik az érintkezés a vízen túllévőkkel. Fogadom, egy se jött át az ünnepekre a templomba. Elrugaszkodott nép, azt tessék elhinni. Visszafordultak. A főutcán elbúcsúztak egymástól. A legátus fölfelé indult, az egyház file felé. Átment volna kéregetni a nyomorultak nyakára, ha nem beszélem, füstölgött magában az egyházfi. Hej, telhetetlen papzsák lesz még ebből. A legátus ez alatt meggyorsította lépteit. A szomszéd falu felé igyekezett, ahol híd vezet át a Maroson. Ő is gondolkozott magában. Nem jöhettek ők a karácsonyi örömüzenet meghallgatására. Hát annál inkább hozzájuk kell nekem mennem, és az ünnepet számukra is megáldanom. S ment sietve a havas úton, körülötte fehér ragyogás és áhítatos csend a mezőkön. Még jó napvilág volt, mikor elérte a vízen túllévő házakat, de itt az éjszakos szögletre már hideg homály borult. Szomorú hely volt, a reménytelenség szigete. Beszögzett ablakú, düledező viskók, aljukon árvízek szennyes hordaléka, tetejükön északi viharok dühös karmolásai. A hóba vert ösvényen elindult az első ház felé. Nagy család lakott a házban. Ott szorongtak mindnyájan a pislágoló tűz körül, mint kotló szárnya alatt a fázékony csirkék. Fölrebbentek, amint belépett, és ilyett ellenséges pillantásokat küldözgettek feléje. A legátus elmondott a karácsonyi köszöntőjét. Szép bibliás szavaként arról emlékezett meg, hogy Jézus mennyire szerette a gyermekeket, s hogy Jézus áldása senkit sem illet meg méltóbban, mint a sok gyermekes szülőket. Az apa zavarban volt, s még azt is nehezen tudta kinyögni. Köszönjük szép szavait, Isten terjessze ki kegyelmedre is a kívánt jókat. A legátus a gyermekek felé lépett, amire ezek végképp elvesztették bátorságukat, és a kuckó mögé hátráltak. Elnézte őket. Sápadtak, éhezettek voltak, és szemük nagyokat lobbant, mint a fogyó gyertya lángja. Barabás Pál belemarkolt a nagy kabát zsebébe, és egy halom pénzt tett az asztalra. Fogadja el kegyelmed ezt a csekélységet, mondotta az apának, és fordítsa jóra, mint az Úr Jézus karácsonyi ajándékát. A második házban, ahová benyitott, öreg házas párt talált. Fűtetlen, komor volt a szoba, és az öregek oly gyámoltalanok. Üdvösségükre kívánta az eltöltött ünnepeket, s megajándékozta őket az Úr Jézus nevében. Mire visszatért az útra, az emberek csoportba verődve vártak rája, mint valami csodára. Alázatosan köszöntek neki, és utat nyitottak számára. A legátus azonban megállott a csoport szélén. Ott volt az utcasor apra janadja. A homályos hideg égbolt alatt Jézus nevében ragyogó szavakkal köszöntötte őket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, én megnyugasztlak titeket. Majd az édesanyákat szólította, és aszott reszketek kezükbe ezüst tallérokat és húszasokat nyomott. Ekkor egy asszony lépett eléje, és esdeklő hangon így szólt hozzája. Uram, kegyelmed olyan áldott jó ember, és a tudománya is csodálatos, könyörgök, fáradjon el amoda a domb mögé, egy asszony fekszik ott nagy betegen, hát ha meg tudná gyógyítani. Vezessen oda, jó néni. A ház előtt, ahová érkeztek, egy kis kamasz fiúcska rőzsét rakott le egy gyalogszeres szánkóról. Nyis ajtót, meg akarjuk látogatni anyádat, szólt a legátus kísérője. Az asszony lecsukott szemmel, öntudatlanul feküdt az ágyon, arcán emésztő láz pírja. A legátus elgondolkozott kissé, majd a kisfiúhoz fordult. Fiacskám, édesanyádat holnap a városba visszük a vármegye doktorához. Reggel szekérrel jövök értetek, várj rám. A hídon át visszatért a faluba a kurátornál lévő szállásra. Számot vetett pénzével. Bizony, oda volt a nagyja, a nemesebje, nem futotta belőle fuvarosra. Mert a doktorra és orvosságra is számítani kell valamennyit. A tervével azért nem hagyott fel. Korán reggel már ott volt a betegasszony házánál. A fiúval elé húzatta a szánkót és útra készítette. Hosszú deszkákat tett beléje, meg szalmát bőven, aztán fogta a beteget és elhelyezte a szánkában. Te fiam, itt maradsz hátul a szánka végén, és vigyázni fogsz a takarókra, én pedig húzni fogom a szánkát, magyarázta meg a fiúnak. Hegyen föl, lejtőn le, szép símán haladt a szánka. Barabás Pál nagy párágat fújt a friss téli levegőbe. Olykor megtörölte verejtékező homlokát, és megdörzsölte ujjait, amelyek ugyancsak meggémberedtek a szánka rúdján. Megérkeztek az ispotály udvarára. A legátus eltűnt a nagy épületben. Nem sokára ápolók jöttek ki, és az asszonyt beszállították. A fiú egyedül maradt az üres szánka mellett. Nem sokáig kellett várakoznia. Barátja, a jóságos fiatalúr kijött az épületből, és így szólt hozzá. Fiacskám, menj haza szépen az üres szánkával, és bízzál Istenben. Édesanyád néhány hét múlva a maga lábán fog hazatérni. Védj magadnak ennivalót ezen a pénzen, nyújtott át néhány garast. Ezek voltak az utolsó garasai. A vízen túliaknak ettől fogva ez volt állandó beszédtárgya. A titokzatos fiatalúr karácsonyi látogatása, annak édes vígasztalásai, alamizsna osztogatása, meg a betegasszony iránt tanúsított csodálatos kegyessége. Ki volt? Honnan jött? Miért cselekedte mindezeket? Így csodát nem ért meg a vármegye egyetlen községe sem, mert csoda, ami történt, megfejthetetlen titok. Ha csak az ispotályban lévő szegény asszony nem tud valami bizonyosabbat mondani a fiatalemberről. A szegény asszony néhány hét múlva csak ugyan hazaérkezett az ispotályból, és pedig a maga lábán, friss erővel, egészséggel. A tekintetében azonban valami különös volt, valami áhítatos vonás, és hangjában is változás érzett. Csendesen és meghatottan beszélt. Ki volt az a fiatal úr, aki ispotályba vitt téged a szánkóval? Kérdezték a falus felei. Nem beszéltek róla bővebben a doktor meg az ápolók? Keveset beszéltek róla, de nekem az is elég, felelt az asszony. Áldott jó ember volt, ezüst tallérokat osztogatott, és gyönyörűséges dolgokat beszélt nekünk, mondták a népek. Az asszony égre emelte szemét, és elragadtatással, rendületlen hittel szólt. Hát én megmondom, hogy ki volt az a fiatal úr. Az Úr Jézus volt, higgyék meg. Ő olyan jóságos pártfogója a szegény asszonyoknak. Eljött hozzánk, hogy kegyelmeteket szép szavakkal megvigasztalja, és engemet meggyógyítson. Maga az Úr Jézus volt, higgyék meg. Az emberek előbb megdöbbentek, de aztán az ő arcukra is áhított és elragadtatás fénye ült. Az asszonynak nyilván igaza van. Jézus volt, ki minket meglátogatott, és megszentelte a karácsonyi ünnepünket. Az ő szent lelke van mi rajtunk. Áldassék érte dicső neve, kezdették hirdetni lelkesülten. A szegény asszony hálás szívéből így virult ki egy szép legenda, amelyet ma is beszélnek Maroskenden. A szentestén ünnepek áhítatos hangulatában emlegetik az unokáknak, hogy Jézus egy karácsonyban meglátogatta a vízen túl lakó szegényeket, alamizsnát osztogatott nekik, és vigasztalást, jó reménységet csepegtetett szívükbe. Egy szegény betegasszony pedig maga vont el szánkán az ispotályba.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Ady Endre, Déri Tibor, Gyallai Domonkos, József Attila és Rónai György műveiből. Közreműködött Blaskó Balázs, Horváth Ferenc, Nagy András és Pap Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.